ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét olvassuk a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai napi újszövetség ige szakaszból, Márk evangéliuma második részéből az első 12 verset olvassuk föl. Megkérem Barabásné Sárát, hogy olvassa fel közöttünk Isten igéjét. Isten igaz beszéde az evangélium igéi. Amen. Helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hozzánk szóló örömhíredet Márk evangéliuma szerint olvashatjuk. Köszönjük, hogy már ebben a egy rövid bibliai könyvben, a legtömörebb evangéliumban is minden benne van, amit nekünk az örök élethez és az üdvösséghez tudnunk kell. Urunk, táplálj bennünket most is az üdvösség, az örök élet igéivel, bennünket méltatlanokat. Bocsáss meg, hogy mi is annyiszor elálmélkodtunk és csodálkoztunk rajtad, mégsem mentünk hozzád. Mi is annyi szükséget láttunk magunk körül, és mégsem vittünk hozzád sokakat, pedig legalább imádságban megtehettük volna. Urunk, bocsáss meg, hogyha képmutató hallgatóknak bizonyultunk csupán, akik tükörbe néznek ugyan, de ahogy belenéztek, azonnal elfelejtették, mit látnak, vagy éppen csak passzív hallgatók voltunk, akik nem cselekedték a te igédet, és hasonlóvá lettünk azokhoz, akik nem kősziklára alapozták a házukat, az életüket. Urunk, köszönjük, hogy minket is arra hívsz, hogy engedjünk neked, ne csak hallgatói legyünk az igédnek, hanem tevékeny megcselekvői, add, hogy engedjünk a hétköznapokban is, és a te akaratod szerint éljünk. Jöttünk hozzád sok-sok élethelyzetből, Urunk, köztünk is vannak, akiknek gyógyulásra van szüksége, vannak, akiknek vígaszra van szükségük, mert gyászban vannak, vannak, akik kilátástalan helyzetben vannak, családi vagy munkai helyzetük miatt. Te tudod sokféle nyomorúságunkat, és köszönjük, hogy azt is tudhatjuk, hogy te vagy az, aki meg tudsz indulni a mi nyomorúságainkon, és segítesz. Add, hogy hozzád jöjjünk most is, Jézus, neked van hatalmad, bocsáss meg bűneinket, és könyörülj rajtunk, szólj hozzánk, Urunk, a te igéd lélek és élet. Amen. Istennek igéje, mely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben az órában hozzátok is szólni kíván szent lelke által, írva található az előbb felolvasott bibliai részben Márk evangéliuma második részének első 12 versében, De hozzáolvasom még az első versből a 38. verset, amely így szólt hozzánk. Jézus pedig ezt mondta nekik, menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. Az örökkévalót egy áldottá és gyümölcstermő igét, ami szívünkben foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, kedves testvérek, azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy Jézus útja. Hiszen ahol Jézus jár, ott vannak jelek. Vannak jelek, hogy ő ott járt. Mi a gyerekeknek fölolvastuk mindazokat a jeleket, amit Márk evangélium a másfél részében eddig olvastunk. Hiszen Jézus tanítását és tetteit közvetlen jelek követték. Ugye a halászok, akiket megszólított Kapernaumba, mindent otthagyva követték őt, és elmentek utána. A sokaság, aki hallotta őt, álmélkodott a tanításán. Akik hallották őt, a legtöbb esetben mindnyája megdöbbentek, ámulatba estek, és Jézus hiába próbálta az embereket, akik látták az ő csodáit, vagy akik átélték maját magukon a csodáit, bíztatni arra, hogy ne beszéljenek erről még, tartsák titokban még ezeket a jeleket, mégis minél inkább tiltotta Jézus, annál inkább elterjedt a híre, híresztelték, amit tesz. Oda mentek hozzá mindenfelől, úgyhogy Jézus egy idő után már nem is tudott városban tanítani, hanem ki kellett menni a pusztába, lakatlan helyekre, hogy tanítani tudjon ekkora nagy sokaságot, ami követte őt. Ugye voltak neki, akik szolgáltak neki, amikor meggyógyította őket, és általában jellemző volt, hogy akik látták Jézus csodáit, hallották szavait, azok dicsőítették Istent. Ezeket a jeleket, a magát, a csodákat, és az ő tetteit, szavait követő jeleket, messiási jeleknek hívjuk, hiszen Jézus ezzel bizonyította, hogy ő az, akinek mondta magát, az Isten fia, a messiás, a test, emberi testé lett és közöttünk lakó Isten, akinek van hatalma. Az első kérdés tehát az, amit a gyerekekhez is intézett az ige, hogy szerinted is van hatalma Jézusnak. Ugyanis Jézus ott cselekszik, ahol őt nyitott szívek várják. A csodás tettek mellett azt is látjuk ezekben a történetekben, és ugye olyan csodálatos Márk evangéliumában, hogy egymást után gyorsan követik az események és a történetek egymást. Hát voltak, akik oda mentek egyedül, vagy úgy, hogy többen mentek hozzá, azaz közeledtek Jézushoz. Ugye manapság sajnos az a jellemző, ahogy hallottuk a reformáció megnyitóján Szemerei János püspök úrtól, hogy a világvallások környezetében kell élnünk a hitünket, és ugye sokan máshol és másban keresik a megnyugvást, a vigaszt, a gyógyulást, és hiányoznak az Isten tiszteletekről, nem mennek oda Jézushoz. A bibliolvasó kalauzunk magyarázatában volt ez a szép mondat, hogy azonban nem csak távolodni lehet Jézushoz, hanem közeledni is lehetséges. Mert akik közeledtek Jézushoz, akik oda mentek hozzá, akik megszólították őt, akik megkeresték őt, azokkal Jézus csodákat tett. János evangéliumában is számos ilyen csodát találunk. Hadd olvassak fel egyet a 6. rész 37. verséből. Jézus ugyan megmondta nekik, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. De akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Tehát ha vágyakozol Jézushoz, akkor menjél Jézushoz, mert akkor meghívott vagy, és aki Jézushoz megy, az lesz kiválasztott, mondja Jézus, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt nem küldöm el. Két kérdés van tehát hozzánk, egyrészt az, hogy merre visz a mi útunk, és merre visz Jézus útja. Jézus kétszer is határozottan kinyilvánítja, kihirdeti, hogy ő miért jött a földre. Az első rész 14. 15. versében és a első rész 38. versében is olvastuk. Beteljesedett az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Vagy amikor mondta a tanítványnak, hogy menjenek máshova, máshova is menjenek hirdetni az evangéliumot, ezt mondta, azért jöttem, hogy hirdessem Isten igéjét. Merre viszi Jézus útja? Ott, ahol vágyakoznak rá, ahol közelednek hozzá, ahol elnyomás, nyomor és igazságtalanság van, vagy ahol bűnbánat van, ahol betegség van és gyógyulást kérnek, ahol gyász van és fájdalom van, és Jézushoz mennek vigasztalásért és reményért. Arra biztos, hogy visz Jézus útja. A másik történet, ami megérintette a szívemet, az, ilyen a mai történet is, és az a történet is, ami korábban volt, mikor Jézus meggyógyította a Péter anyósát. Ugye azt olvassuk, hogy mikor Jézus és első tanítványai Péter házába, Kapernaumba tartózkodtak, akkor szóltak neki afelől, hogy Péter anyósa betegen fekszik. Lehet, hogy Péter hallgatott erről, szégyelte. Ugye mi is ilyenek vagyunk, hogy sokszor rejtegetjük a betegségeinket, a betegeinket, a nyomorúságainkat. Legalábbis én ezt tapasztalom, amikor csak akkor tudok valakiről, amikor már épp gyászról van szó. És Péter nem szólt, de a többiek vele voltak, és szóltak neki Péter anyósa felől. Jézus, itt vagyunk Péternél, és ott az egyik szobában fekszik betegen az ő anyósa. Szóltak neki felőle. Jézus pedig megfogta a kezét, talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz és szolgált nekik. Ilyen nagy hatása lehet, ilyen nagy szolgálat ez, amikor Jézusnak szólunk valaki felől, amikor Jézusnak valakit Jézushoz viszünk imádságainkban. És tulajdonképpen ugyanez történt a mai napi történetben, hogy ennek a bénának a barátjai nem hagyták a barátjukat nyomorúságban. Nem retentette el őket, hogy akkora tömeg van benne a városban, és Péter egy kicsin kis kőházában és körülötte, hogy nem lehet odavinni az ő barátjukat. Jézus korában ezek a kis halászházak kőből épültek, és a tetejük pedig sárral és náddal tapasztott tető volt. És kívülről vezetett föl lépcső a háztetőre. Mert volt úgy, hogy a háztetőn is tartózkodtak, ott étkeztek, vagy ott töltöttek egy éjszakát, egy meleg éjjelen. Tehát használták a háztetőt is, mint egy helyiséget. És oda vitték föl az ő barátjukat, és megbontva ezt az agyag, sár és nád tetőt, ott eresztették le. És ahogy olvastuk, elszántságukat Jézus hitük bizonyítékának tekintette. És ugyanígy volt Péter anyós esetében is. Komolyan vette Jézus, és engedett az ő imádságuknak, amikor szóltak felőle a betegről, vagy itt, amikor leeresztették ezt a lebénult embert Jézus lábai elé. A Kérdés az, hogy amikor szükséget látunk, akkor cselekedünk-e? Legalább ennyit megteszünk-e, hogy szólunk felőle Jézusnak? A héten történt velem egy eset. Említettük már talán, hogy múlt héten elhunyt Cseri Kálmán, híres evangélizátor, ige hirdetőnk, és én az ő áhítatait szoktam reggelente hallgatni a kocsiba, ahogy megyek hitoktatni a Kegyelem harmatja című áhítatokat. És az utóbbi napokban hosszan a irgalmas samaritánus történetét olvashattuk, hallgathattuk. És miközben ezek a napok voltak, múlt héten egyik nap mentem az óvodába áhítatot tartani a pedagógusoknak. Késésben voltam, ezt jeleztem előre telefonon a vezető óvónőnek, hogy várjanak meg, késni fogok, nyugodtan egyenek, beszélgessenek, oda fogok érni. Aztán a késésemet még tetőzte az, hogy végül kiderült, hogy kell a kocsi a családi használatra, úgyhogy gyalog kellett, hogy menjek az óvodába. És miközben siettem gyalog az óvodába, az óvod előtti játszótéren vitt át az utam, és megláttam egy fiatalt földön feküdve, úgy látszott, hogy alszik a földön, és szólt hangosan a telefonjából a zene. És nem tudtam, hogy mit évő legyek, hogy megálljak, ne álljak meg, biztos csak részeg, majd magához tér. Én úgyis el vagyok késve, rohantam be az óvodába. És mikor benyitottam a csoportba, és láttam a rám várakozó pedagógusokat, akkor jutott eszembe, hogy hát én vagyok az irgalmas samaritánus történetben az a pap, aki sietve elkerülte a bajban lévőt. És ez úgy rám szakadt, és eszembe jutott az a pár józan mondat, aminek akkor is eszembe kellett volna jutni, amikor elmentem mellette, mondjuk az, hogy lehet, hogy életveszélyben van, és hogy mit cselekszek, az fontos lehet az ő életbe maradása szempontjából is. És nem mellesleg eszembe kellett volna jusson egyből, hogy nem mehetek el mellette, mint a pap meg a lévita Jézus történetében. És ahogy ránéztem a pedagógusokra, mondtam nekik, hogy mit csináljuk, hívjuk a mentőt, visszamenjek. És mondták, hogy menjek csak nyugodtan vissza, meg hívjuk a mentőt, ők tudnak tovább várni. És visszamentem, addigra szerencsére ott volt mellettek egy ifjú pár, és ők már hívták a mentőt. És amíg telefonáltak, addig én fölébresztettem őt, és hát kiderült, hogy nem csak alkoholos állapotban volt, hanem ráadásul be is volt drogozva. És ezt tudjuk, hogy nagyon veszélyes állapot. Ha nem ébreszti föl valaki őt ott a fagyos földön, könnyen meg is halhatott volna ez a fiatal. És milyen szerencse, hogy az Úr adott mellé valakit, és hogy én elkerültem, volt más, aki megállt mellette. És végül én beszéltem a mentőkkel, hogy kicsit pontosabban körülírjam az állapotát, de nagyon megszégyenültem ebben a történetben. Jézusnak nem csak az irgalmas samaritánus története, hanem ezek a Márk evangéliumában szóló történetek is szólnak erről az igazságról, hogy amikor szükséget látsz, cselekedsz-e. Van, amikor így kell, hogy közvetlenül és azonnal kell cselekedni, mert életet menthetsz. De van, amikor az is elég, ha szólsz felőle Jézusnak, ha imádságban Jézus elé viszel egy szükségben lévőt, aki lehet, hogy családi krízisben van, vagy elvesztette a munkahelyét, vagy adósságban van, vagy kilátástalan helyzetben, amire nincs emberi megoldás, vagy éppen gyászol. Sokféle nyomorúság van, és azt olvassuk újra és újra Márk evangéliumában, hogy Jézus újra és újra megindult az emberek sok-sok nyomorúságán. Ő mindig megindul a nyomorúságunkon. Kérdés az, hogy minket, akiket Krisztus követőknek neveznek, megindulunk-e az emberek nyomorúságán. Visszatérve a történethez végül, a lebénult ember meggyógyításához. Tulajdonképpen ennek az üzenetnek az elmélyítéséről van szó, hiszen test és lelki akadálymentesítés történt. De sokszor a fizikai akadálymentesítés ma is probléma. Még mindig kevés olyan hely van, szerencsére a mi templomunk ilyen szépen lett megépítve, hogy akár kerekesszékkel is be tud valaki jönni közénk. De sok-sok hely van még ma is, színházak vagy más helyek, ahol még mindig a hátsó ajtón keresztül, vagy éppen a konyhán vagy raktáron keresztül tud még bejutni egy-egy kerekesszékes ember, vagy éppen úgy kell fölemelni székestől és fölvinni a lépcsőn. És bizony ez elég nagy kényelmetlenség és fájdalom annak, akinek így kell bejutni valahová. Testi akadálymentesítés is a célunk, hogy ha valaki ilyen állapotban van, akkor oda juthasson Jézushoz. Tulajdonképpen ez történt, amikor kibontották a tetőt az ő hívő barátai, hogy testileg, fizikailag akadálymentesítettek, leeresztették őt Jézus elé. De a lelki akadálymentesítést azt Jézus végzi. Hogy végezte Jézus ezt a lelki akadálymentesítést? Először is, mielőtt meggyógyította az ő barátjukat, megbocsátotta annak a bűnét. Sokszor a bűnünk, az elrontott életünk, elhibázott dolgaink miatti szégyenünkben nem merünk Jézushoz menni. Ha a bűneink szégyenébe nem merünk Jézushoz menni, akkor igen, lelki akadálymentesítésre is szükség van. És Jézus ezt azzal tette, hogy megbocsátotta ennek az embernek a bűneit. A bűnbocsánattal kezdődött a gyógyulási folyamat. Hát lehet, hogy neked is, hogyha te személyesen mész Jézushoz, akkor mielőtt közvetlenül megoldást kérnél a te problémádra, előtte tartsál bűnbánatot, és kérjed Jézustól a bűnbocsánatot, hogy lelkileg felszabadulj, hogy helyreálljon a bizalmad és a kapcsolatod Jézussal, hogy ő megbocsáthasson. Azzal, hogy Jézus megbocsátotta ennek az embernek a bűnét, bizonyította, hogy ő az, akinek mondta magát, az az ő Isten fia. Jézus Istenként cselekszik, emberi testben közöttünk járó úrként. János evangélium a 20. részében olvassuk, az evangéliumunk végén, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Jézus azt mondta, lássátok meg a jelenlévőknek, hogy van az ember fiának hatalma bűnöket megbocsátani. De ha ennek nem hisztek, akkor higgyetek a cselekedeteknek, és aztán aztán meggyógyította a bénát. És Jézus még arra is rákérdezett, hogy szerintetek mi könnyebb azt mondani valakinek, hogy megbocsátottak a bűnei, vagy meggyógyítani, és azt mondani, kelj föl és járj. Jézus ezzel megszégyenítette a kétkedőket, megszégyenítette a képmutató ítélkezőket, akik majdnem, hogy Szentlélek káromlással vádolták Jézust, hogy kicsoda ez, hogy bűnöket bocsát meg. Nem Istennek van csak hatalma bűnöket megbocsátani? És majd látjuk a következő napok történeteiben, hogy vannak, akiket figyelmeztetnie is kellett Jézusnak, hogy vigyázzatok, minden bűn megbocsátatik itt a földön, csak a Szentlélek káromlás nem. Amikor azzal kezdték vádolni Jézust, hogy démoni vagy ördögi hatalommal teszi ezeket a csodákat. Jézus azt mondta, azért tettem, hogy lássátok, hogy az ember fiának van hatalma megbocsátani bűnöket a földön, és van hatalma ilyen csodákat tenni. Ez a kifejezés, hogy emberfia, ez a messiásnak a végidőkbeli jelzője. Csodálatos, hogy már az ószövetségi próféták is Van, hogy így nevezik a messiás, például Dániel könyvében is, így olvasunk az eljövendő messiásról, hogy az emberfia, és a jelenések könyvében is a visszatérő, újra visszatérő messiásra is ezt a jelzőt olvassuk, hogy az emberfia. És ugye ne felejtsük el, hogy az emberfia először azért jött el, hogy az emberek megtérjenek és éljenek, hogy megmeneküljenek az eljövendő haragtól, de másodszor azért fog visszajönni, hogy ítéletet tartson. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Neki van hatalma bűnöket megbocsátani, van hatalma új életet adni, aki erre vágyik, van hatalma gyógyítani, és ő erre ma is képes. A kérdés az végül tehát, hogy te merre jársz. A másik kérdés, tudod-e már, hogy Jézus merre jár? Ahol bűnbánat van, ahol őt segítségül hívják, tudd meg, hogy Jézus biztos, hogy arra jár. Úgy legyen, amen. Úr Jézus Krisztus, dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te vagy az emberfia, aki eljövendő voltál. Köszönjük, hogy közöttünk jártál emberi testben, Istenként cselekedtél és tanítottál, akinek hatalma van, és hatalmas dolgokat tettél közöttünk jelül. Bocsáss meg a hitetlenségünket, ha nem hittünk a te szavadnak, még inkább bocsáss meg, amikor a tetteidnek sem hittünk. Add, Urunk, hogy szóljunk felőle, a hitetlenségünk felől, és szóljunk neked azok felől, akik nyomorúságban vannak, hogy te meggyógyítasd és megvigasztalhasd őket. Jézus, köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te merre jársz. Urunk, ehhez az is kell, hogy mi tudjuk, hogy hol járunk, merre tartunk. És kérünk téged, hogy hadd mehessünk oda, úgy, ahogy most is olvashattuk, hogy oda mentek hozzád, megszólítottak téged. Mi is hadd mehessünk oda, ahol te vagy. Mert ahol gyász van, ahol fájdalom van, ahol elnyomás van, ahol nyomorúság, ahol bűn van, ahol betegség, te ott vagy. Add, hogyha ezekben vagyunk, vagy hogyha másokat látunk ebben, akkor szóljunk felőle neked, és oda menjünk, ahol te vagy. Hogy könyörülhess rajtunk, és helyreállítsd az életünket. Imádkozunk gyülekezetünkért, hogy gyógyítsd sok-sok nyomorúságunkat. Add, Urunk, hogy jöjjünk hozzád bűneinkkel, hogy ébredés lehessen közöttünk. Add, Urunk, hogy készek legyünk arra, hogy hatalmas dolgokat cselekedhess velünk. Kérünk téged, ezt a hitet erősítsd meg a betegeinkbe, hogy tudjanak küzdeni a te gyógyításodért. De ahhoz is adj hitet, hogyha valakinek le kell zárni az életét, hogy veled tegye azt. És Urunk, kérünk téged, vigasztal gyászolóinkat, akik friss gyászban vannak, vagy akik emlékeznek. Te vagy egyedül a vigasztaló. Mi csak nyomorultul tudjuk ezt tenni emberi módon, de a te általad hozott reménység az valóban vigasztaló, élő reménység. Csak te veled lehet földolgozni ezt a veszteséget és gyászt. Hadd tehessük szerettünk lelkét a te kezeidbe, hogy meggyógyíthasd a mi szívünket. Imádkozunk, Urunk, magyar népünkért. Imádkozunk azért, hogy te állíts helyre bennünket, és könyörülj rajtunk. Hallgass meg Istenünk Jézus nevében mondott imánkat, irgalmazz nékünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Mindezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.